Nyac című vándortárlatáról Horváth Bukó Rózsával beszélget.
Horváth Bukó Rózsa vagyok, a Mária Rádiónak a műsorvezetője, és velem van Józsa Judit, akivel egy nagyon szép tárlatról szeretnék beszélgetni. Józsa Judit, Józsa János és Júlia Anna Európa szerte ismert neves korondi keramikus népművészek harmadik egyetlen leánygyermekeként Székelyudvarhelyen született 1974. május 1-én. Elemi iskoláit Korondon, középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte el. A korondi fazekas családokban ős idők óta apáról fiúra leányra száll a mesterség. Édes szülei műhelye volt a második iskola padja. Gyúrt, agyakozott, formázott, festett.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát az a kiállítás, amiről beszélni fogunk, a Mária Magyarok Boldog Asszonya címet viseli, és a tavalyi évben készült el, éppen augusztus 14-én volt a megnyitó ünnepség, abban a Nagy Boldog Asszony főplébánia templomban, ami itt Budapesten, az Erzsébet híd lábánál található, Budapest legkorábbi temploma. És nem véletlenül ott nyitottuk meg, hiszen itt a galériában, ahol ki volt állítva valóban egy évig a tárlat, nem fértünk volna el a közönség számára, és a saját lelki világom számára volt szükség arra, hogy Máriát, a Magyarok Boldog Asszonyát elsősorban ebben a templomban mutassuk meg, és hívjuk fel a figyelmet rá. Természetesen az volt a tervem a kiállítási anyaggal, hogy miután zárul a tárlat, utazzon. És így ebben az évben, az év első felében Székesfehérváron, spányi püspökornál a Szent István művelődési házban tekinthették meg székesfehérváriak és az környéken lakók.
Tehát akkor már ott volt, ott már járt?
Ott már járt, és onnan visszautazott a belvárosi Nagy Boldog Asszony főplébánia templomnak az altemplomába, húsvéti és pünkösdi időszakba. És valóban 2,5 hónapig láthatták ott mindazok, akik ugye szentségimádásra gyakran járnak a templomban, és természetesen a külföldi vendégek is, akik megtekintik ezt a gyönyörűséges templomot. Úgyhogy nagy sikere volt ott is a tárlatnak, és most visszahoztam a Józsa Judit galériába a Városház utcába, itt láthatóak a galéria egyik kirakatába, de aztán rohamosan tovább utaznak, amint a következő helyszín elkészül.
Az Balaton hol lesz?
Szerettem volna, hogyha ez Balaton környéken most a nyári időszakban egy adott helyszínnel tárgyalunk, és remélhetőleg a felújítással készen lesznek még időben, hogy elutazhassanak. Természetesen csak akkor utazik el egy ilyen kiállítási anyag, hogyha biztonságban tudom ezeket a munkákat, hiszen óriási és nehéz kompozíciókról, különleges megoldásokról van szó.
Gondolom, hogy a szívedhez nőttek. Én voltam a tárlatvezetésen a plébánia templomban, és ha azt egy kicsit úgy át tudnánk járni, vagy el tudnánk mondani, hogy ugye Mária Magyarok Boldog Asszonya, de te nagyon-nagyon sok Máriát láttál. Tehát hogy neked a számodra Mária az nem egy szobor, hanem nagyon-nagyon sok szobor, nagyon sok ünnepet megemlítettél.
Valóban. És
nekem ezek a Máriák mind ilyen kompozícióban vannak helyezve, tehát nem, hogy egyedül áll Mária, és akkor ül, vagy áll, vagy szóval, hanem kompozícióban helyezted őket, és ezek nekem olyanok, mintha táncolnának.
Van közöttük valóban mozgalmas kompozíció is, szándékosan, hiszen gyakortás művészetről van szó, és nem egy ókeresztény ábrázolásmódról. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy ennek a kiállításnak a mottója Sík Sándornak a Magyarok Nagyasszonya című versének az egyik szakasza, az első szakasza így hangzik: Édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak, ajánl minket szent fiadnak. Tehát ez a pár sor meghatározza, hogy miről fogunk beszélni, hiszen valójában ebben a tárlatban 14 kompozíciót mintáztam, nem véletlenül éppen 14-et. Párhuzamba állítva Jézus Krisztus 14 stációjával szerettem volna Máriának a 14 stációját felmutatni. És azért ilyen formájúak ezek a kompozíciók. Minden egyes kisposztikának az alapja korongozott harangformájú talapzat, éppen azért, mert a haranggal szeretném szétharangozni a világnak, és elsősorban a magyar testvéreinknek, a magyarok boldogasszony tiszteletét. És hogy miért 14 pontosan? Mert elsősorban a magyar nép, a magyar néplélek 7 boldogasszony tiszteletet örökített át az ősi Istenanyja tiszteletből. És ezt kiegészítettem másik 7 Mária kompozícióval, nem véletlenül éppen olyan Mária alakokkal, akiket a egész év során a katolikus egyház a liturgia során ünnepel. Tehát így 14 Mária ünnepet is megismerünk, de 14 élethelyzetében látjuk viszont Máriát, a magyarok boldogasszonyát. Tehát 14 élethelyzetében látjuk viszont Máriát, olyan 14 kompozíció, ami felmutatja Máriát, mint kisdedet, a születése pillanatától kezdve, egészen a haláláig, sőt, a feltámadását is viszont látjuk, és azon túl a kultuszát is érintjük 3-4 kompozícióban. Tehát különösen fontos, mert hogy a katolikus egyház egész évben ünnepli Máriát, így 14 Mária ünnepet is megismerünk a 14, mint egy stációban felmutatott Mária szoborban. Azért említem ezt a szót így, hogy felmutatott, mert hogy alapjában véve a harangformájú talapzat fölött 3 dimenzióban láthatóak a kisposztikák Mária különböző élethelyzetében, erényében megjelenik, de az alapvető forma, ami Máriát körülöleli, magába öleli, az egy mandorla vagy magforma, amelyet kortárs művészként kortárs megoldást találva áttörtem, szinte csipkeszerűek ezek a hátlapok, és valóban a hátlapok beengedik a fényt, és fénnyel ölelik körül Máriát, a magyarok boldogasszonyát. És hát természetesen a felület is nagyon fontos, mert hogy jól látható, hogy egy antik arany, bronzos, fényes felületben csillannak meg. Szándékosan ugye a székelyek és a csángók Máriát babának nevezik, azaz fényességesnek, szépségesnek. Úgyhogy ezek a kompozíciók valóban fényességesek akarnak lenni, és a felületkezelés ezért ilyen. Minden egyes kis szobornál a Mária alakja az kicsit finomabb aranyszínben tündöklik, és a hátlapok attól függően, hogy mit jelenítenek meg, milyen funkciójuk van, az szerint láthatóak a mondjuk a száraz ágak, azok egy kicsit ezüstösebben égnek ki. Ahol körbe kell ölelnie a fényen, mondjuk Gábriel arkangyal rúzsa ablakból formált szárnyaival, ott természetesen akkor kicsit bronzosabb, fényesebb mázban csillognak. Kétszer égetett, magas hőfokon égetett szobrokról beszélünk, különféle technikával készült, és olyan kompozíciókról, amik technikailag bravúrosak, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy sikerült ezeket úgy megmintázni, ahogy én megálmodtam.
Tehát akkor most tulajdonképpen a hallgatók nem láthatják a szobrokat, de ezek a fényezetek, tehát bronzosak, és ugye csak az arc, tehát csak a test egy ilyen, milyen színű a test?
Hát valójában ugye az alapanyagnak a színe az arcokon, a kezeken, a lábacskákon látszik, hiszen fehér agyag. Az a makulátlanságot, a szeplőtelenséget szerettem volna visszaadni az anyaghasználattal is, de ez az ezüst és aranymáz, ami olyan antik bronzosba csillan meg, nem véletlen, mert ugye sok esetben ugye Mária attribútuma a hold, és a hold napba öltözik, tehát az ezüst aranyjá változik. Minden kompozícióban hol így, hol úgy megjelennek a különféle attribútumok és szimbólumok, tehát különösen fontos, hogy lássuk viszont a napot és a holdat is. Tehát ezek a magformák, vagy mandorlaformák összességében a legtöbb esetben a 14 szoborból legalább 11-12 alkotásban úgy tűnnek föl, mint egy profán úrmutató. Tehát profán módon egy művész a maga tehetségével, maga lehetőségével szeretné felmutatni, igen, én magam is szeretném felmutatni Márián minden magyar testvéremnek.
Máriával én is foglalkoztam, magyarok nagyasszonyával, és én is láttam, hogy többször ugye megjelenik, de te sokkal többet tudtál. Tehát sokkal többet mondtál, tehát például az első rögtön a, A fecske volt.
Az a fecskehajtó kisasszony, az a Mária
azt nem ismerem. Elmondanád, azt tényleg ezt tényleg nem hallottam.
Még a Mária születése előtti pillanat, ugye az a föltiltó, vagy a szülőboldogasszonynak is nevezik néhol. Ugye Szent Anna nap, Szent Anna tisztelete. Tehát az a kompozíció, ahol a föltiltó boldogasszonyt látjuk, az egy különleges, sem szép, régi anonikus népi imának a megtestesülése. Ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virága szülte Máriát, Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte kis Jézuskát, világvilágosságát. Tehát ennek az archaikus népimának a megtestesülése, gyakorlatilag ez a kompozíció keresztény ikonográfiának egy mettercia, hiszen Szent Anna megjelenik Máriában és a kis Jézussal egy adott ikonográfiában. De amiről kérdeztél, az a szívem csücske, és az a Mária születése, amikor azt látjuk, hogy egy kis aranyszínű bölcsőben Mária szendereg, azaz egy kisdett szendereg, fölismerhetjük, hogy nem a kis Jézuskát látjuk a bölcsőben, hiszen a kezébe tartja a szüzességének, a ceplőtelenségének az attribútumát, a líliumot, és fátylat visel a kicsi fejecskéjén, és glóriát is visel. Tehát egyértelmű, hogy be lehet azonosítani, hogy itt egy kislány alszik a bölcsőben. Ez a kompozíció úgy épül föl, hogy a harangformájú talapzat fölött van egy földgömb, amelyet magyar tulipánok díszítenek vésett technikával. Azért a magyar tulipánok, mert az ősi boldogasszonynak a virága a tulipán, amit a kereszténységben Mária a magyarok boldogasszonya öröklött meg. Tehát az ősi boldogasszony tisztelet tovább él a keresztény Mária tiszteletben. Nagyon szerencsések vagyunk mi magyarok, hogy ilyen ősi kincseket birtoklunk és őrzünk meg mélyen a lelkünkben és a hitünkben. Tehát a magyar virágokkal, tulipánokkal borított földgolyó úgy tűnik, hogy megtermékenyíti ezeket a tulipánokat. A tulipánok kiemelkednek három dimenzióban, meghajolnak a kis szűzanya bölcsője alatt, tartják a vállukon, és fölemelik úgy, hogy a hátlap, ami egy ilyen mandorla formájú hátlap, jól látható, hogy az alsó részében holdsarlót formáz. És mit csinál a hold? Kitelik, napba öltözik, tehát az ezüst színű felületből átmegy aranyszínűben, és egy kerek napformát idéz meg, hiszen amikor a nap kitelik, vagyis a hold kitelik, akkor úgy változik nappá ebben a kompozícióban, ahogy a székely faragásokon, a székely kapukon látjuk. De ez egy áttört, nagyon légies, finom hátlap, ami valójában nem kerek, mert ugye mandorla formájúban hintáztam, hanem a csúcsában ennek megjelenik az Isten szeme. Isten szemének szembogarában pedig egy nagyon finom utalással egy székely rómás írásbeli jel. Ez a jel az egy Isten jele, és ez különösen fontos, mert ezzel vissza tudok utalni arra a fontos tényre, amit egy bizánci történetíró bizonyos Theophilactos Simocata írt le, hogy a mi őseink a napot, a holdat tisztelik, de egy teremtőben hittek. Tehát nem össze-vissza napot, holdat, szelet imádtuk, és nem a nyereg alatt puhítottuk a húst, hanem egy Isten hívő volt a magyar nemzet, az őseink, tehát ezért tudtuk a kereszténység során olyan könnyen és mélyen magunkévá tenni a keresztény Isten tiszteletet, és vele Máriát, az Isten anyját. Tehát ez egy különösen fontos, kézzelfogható tény, bizonyíték, hiszen Theophilactos Simocata, a bizánci történetíró, együtt élt egy darabig az őseinkkel. Tehát ezt nem lehet félreértelmezni. Akik pogány magyarokról beszélnek, azok helytelenül beszélnek, mert számomra a pogányság istentelenséget jelent, teljesen más értelmet ruházok rá, mint ami valójában. Tehát a magyarság egy Isten hívő, sokkal nagyobb ősi tudással és örökséggel bíró nemzet vagyunk, mint ahogy gondolnánk. Becsüljük is meg ezt.
Igen, ez nagyon szép, én is nagyon szeretem a történelmet, és igen.
Tehát az, hogy a Mária szendereg a bölcsőbe, azért egy különösen fontos legendához fűződik. Erdélyben még az 50-es években talán még élt az a hagyomány, hogy egy-egy falu közösség egy festett vagy faragott bölcsőben akár egy élő kisbabát, akár egy festett fából készült kisbabát fölvitték a domb vagy hegy tetejére hajnalban, és ott ez Mária születése napján, ugye? Igen. És ott együtt várták, együtt énekeltek és örvendeztek az angyalokkal Mária születésén. És azt tartotta a legenda, hogy aki a fölkelő nap korongjában meglátta maga előtt lelki szemeivel az aranybölcsőben szendergő Máriát, annak egész életében a Jóisten minden jóra való kívánságát teljesítette.
Jaj, de jó!
Tehát ez egy gyönyörű legenda, igen, és egy gyönyörű népszokás, ami sajnos kihalt. Úgyhogy nem ártana ezt visszahozni a köztudatba. Igen. Ugyanúgy, ahogy a Csíksomlyói búcsú után a hajnalban a napba öltöző boldogasszonyt várjuk, a fölkelő napban, a fölkelő nap aurájában néhányan meg is látják ezt a gyönyörű női alakot, az a kíváncsákosok megláthatják. Talán vissza lehetne hozni ezt a Szűz Mária tiszteletet, a kis Mária születésének hagyományát is.
Igen, ez nagyon szép. Biztos vannak még ilyen hagyományok, amik eltűntek, és szintén Máriához köthetők.
Több ilyenről tudunk. Ahogy a népi mesterségek fokozatosan eltűnnek, ahogy a népszokások is eltűnnek, ugyanúgy a hitbéli szokások is fokozatosan elmorzsolódnak. Nagyon fontos, hogy visszataláljunk a szűzanya köpönyege alá. Jól mondta Pió atya, hogy nem ártana hathatósabban imádkozni. Ebben az őrült, rohanós, modern világban minden egyes embernek kötelessége lenne visszatalálni a saját lelkéhez, az eredendő forráshoz. Az eredendő forrás az pedig a Jóisten kegyelmei szeretete, amit feltétel nélkül nekünk adott. Tehát aki eltávolodott az alól, a köpönyeg alól, az vissza is tud térni, csak akarnia kell, rajtunk áll, hiszen igen, szabad akaratot kaptunk. Itt augusztus lévén két szoborról beszélnék még. Első, akit választanék, az a Serlős Boldogasszony, aki egy olyan kompozícióban látható viszont, ahogy körbe ölelik, mint egy kerekségbe emelik a búzakalászok. Ezt a légiesen áttört hátlapot nem egy hátlap, inkább magába foglalja, mint egy búzakalász koszorúba, az élettől, azaz a búzától terhes kalász. Ugye a magyar nyelv gyönyörűen fejezi ki, az életet látja a búza magban és magát Jézus Krisztust. Úgyhogy ezek a szépen a Mária alakja körül meghajló és őt körbeölelő búzakalászok úgy emelik kerekségbe, mert hogy áldott állapotban látjuk a Sarlós Boldogasszonyt, a fiatal Máriát, akinek nem a tekintetében nem találkozhatunk, mert ő lefele a magzatára figyel, és az anya-fia közötti kapcsolatnak azt a bensőséges pillanatát láthatjuk viszont. De ez a kerekség megjelenik ebben a búzakalász koszorúban úgy, hogy a Mária feje fölé nem mandorla formában, hanem kerekségbe egy különleges kompozíciót mintáztam, a búzakalászok fogják Mária feje fölé, mint egy glóriaként. Azt a teli holdat, amit a magyar néplélek nem másnak, mint Boldogasszony lámpásának nevez. Tehát Boldogasszony lámpása a teli hold, a Glória Mária feje fölött, amit áttörtem négy búzamaggal, ugye a legősibb keresztformával, a búzamag keresztárai között pedig négy búzavirág látható viszont, és a búzavirágnak a szírmai közötti rések 16 csillagnak adnak helyet. Ha számisztikailag nézzük, akkor az 1-es, 6-os, az a 7-est adja ki, hogy a 7 boldogasszonyt idézi meg. És hát különösen fontos a kompozícióban a Mária áldott állapotának a megjelenítése. Hiszen jól látható, hogy egy hegyi kristály, egy tojás formájú hegyi kristály mutatja az áldott állapotát. Maga a tojásformájú hegyi kristály azért esett a választásom erre, mert édesapám gyerekkorában még élt az a hagyomány Erdélyben, Korondon, hogy húsvétkor, amikor a pap megszentelte a kalácsot, a pirosra festett húsvéti tojást, a bárányhúst a kosarakba, kint az udvaron, a templom terében, a templom bejárata előtti téren, körbeálltak az emberek, és az érett férfiak, tehát nem a sietett legénykék, és nem az idős nagyapák, hanem az érett férfiak kivettek a feleségek kosaraiból egy-egy piros tojást, ami ugye a húsvéti szokás szerint Krisztus feltámadásának a szimbóluma, az újjászületésnek is a szimbóluma. De hát ők kivettek egy piros tojást, és földobták a nap felé. És a legenda szerint az a hagyomány áll emögött, hogy Tündér Ilona szülte a napot. Tehát Tündér Ilona felé dobták azt a tojást, mint egy termékenység varázslásként használták a piros tojást. És itt zárójelben hozzátenném azt is, hogy ez különösen fontos akkor, amikor egy Fekete Ildikó nevű fiatal népművészet mestere rekonstruál egy hófoglaláskori női sírbantanán pirosra festett tojáshéjat. Az arról árulkodik, hogy akkor az őseinknél női sírban találtak ilyet, tehát termékenységvonásnak tovább élő hagyomány volt. Tehát egy különösen fontos dolog, ezért a tojásformájú megyikristány Sarmos Boldogasszony áldott állapotaként. Természetesen a hegyi kristályon együtt nem lehetett kiégetni a szobrot, úgyhogy az külön szállítottam meg a kompozícióban, és majd égetés után került be a helyére. És aztán a következő alkotás, amiről szívesen mesélnék, augusztus 15-e lévén, hát nem más, mint Mária mennybevétele. A legismertebb Boldogasszony, ugye a Nagy Boldogasszony kompozíció ebben a 14 sorozatban is. De amikor én megkérdezgettem az embereket, hogy mely Boldogasszonyt ismeri, akkor mindenki a Nagy Boldogasszonyt említette.
Igen, őt ismerik, de a többi válasz nem biztos, hogy úgy.
Ha hallott is, nem tudja a jelentését.
Igen, vagy nem tudja már, hogy mikor volt. Vagy.
Igen. Tehát augusztus 15-e kapcsán ugye Mária elszenteredése, vagy égbeemelése jelenik meg ebben a kompozícióban úgy, hogy valóban látjuk, ahogy az angyalok az égbe emelik. Az angyalok egy kicsit olyan, mintha galambok is lennének, mintha felhők között is lennénk, de fönt a kompozíció nem zárt. Tehát jól látjuk, hogy az angyal szárnyai kinyílnak. Tehát megnyitják az égboltozatját, és úgy emelik föl Máriának az alakját az égbe, hogy megnyílik a mennyország kapuja, és ott fönt, ahogy fölérkezik Mária, ott, hát mi magyarok hiszük, hogy a magyar szent koronával koronázzák a mennyek királynőjévé, hiszen megkapja azt a hatalmas 12 csillaggal díszített glóriát, ami ugye a mennyek királynőjét mutatja meg. Azt is látjuk, hogy ahogy fölfelemelik az angyalok, a köpönyege napsugarakkal van áttörve, mert napba is öltözik, ahogy fölérkezik oda, és valóban a szép magyar asztipusa, magyar hajtincsei fölött látható a magyarok szent koronája. Hát előtte való este ajánlotta föl az idős beteg Szent István királyunk, országalapító Szent István királyunk, Mária oltalmában az országot és a népet a szent koronával egyetembe. Tehát nem véletlenül hiszünk mi ebbe, magyarok, és Mária népe vagyunk, Mária országa, Regnum Mariánum vagyunk.
Igen, igen. Mi vagyunk az elsők, akik ugye nemzeti patronánknak tekintjük. Vannak más népek is, de ők később csatlakoztak, vagy később vették fel ezt a szokást. A József Judit galériában vagyunk, amely a Városház utca 1 ben helyezkedik el, ugye a belvárosban, gyönyörű szép helyen, és itt látható a 14 Mária szobor. Meddig láthatjuk ezt a kiállítást?
Augusztus végéig megtekinthető ez a kiállítási anyag, de felhívom a figyelmet, hogy az augusztus 20-ai héten zárva leszünk, ugyanis szabadságra megyünk a kolléganőmmel, de szeptember első hetében még valószínű látható lesz a kiállítás, és aki erre sétál, tekintve, hogy a kirakatban vannak, akkor is megtekintheti, hiszen látható a kompozíciók javarésze kívül.